Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatói megfejtették, hogyan tudnak az idegsejtek egységes jeleket küldeni egymásnak. Itt van velünk Brunner János, a Hunren Koki tudományos munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm Gábor, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Miért fontos ez a megállapítás?
Hát, talán hadd kezdjem néhány alapvető fogalom bevezetésével, ami segít megérteni, hogy honnan is indul ki ez a kutatás, illetve hogy mit is találtunk mi. Valószínűleg minden agykutató, aki megfordult önnél már, elmondta, hogy milyen nagy szerepet tulajdonítunk az idegsejtek közötti kapcsolatoknak mi az idegtudományban, hiszen az agy végső soron felveszi a külvilág történéseit, értelmezi azokat, és valamilyen választ alakít ki. Ez pedig egy folyamatos információ áramlás és a információ tárolás is, ami végső soron az idegsejtek közötti kapcsolatrendszeren keresztül valósul meg. Ez a kapcsolati háló pedig az idegsejtek nyúlványai közé feszül. Ilyen nyúlványból kétfélét tudunk megkülönböztetni, az egyik az kicsit vastagabb, nagyon sokszor tüskék borítják, ezt hívjuk dendritnek, idegen szóval, és ez az a fajta nyúlványa az idegsejteknek, ami fogadja az információt más idegsejtektől. És ott van a másik nyúlvány, ami a mi kísérletünk fókuszpontjában volt, ezt idegen szóval ezt hívjuk axonnak, magyarul idegrosnak, ez küldi az információt. Annyit kell tudni az axonról, hogy az axon elképesztően vékony, és nagyon változatos lefutású. Ez azt jelenti, hogy nem egy csőszerű struktúrát kell elképzelni, hanem egy olyan alakú nyúlványt, ami mint egy gyöngyfűzérszerűen apró duzzanatokkal van borítva, illetve sok esetben többszörösen el is ágazhat. Tehát akkor az axonról annyit kell tudni, hogy vékony és változatos alakú, és ezen az axonon keresztül küldik a sejtek az ő kimeneti jelüket a többi sejt felé. Ez a kimeneti jel, ez gyakorlatilag az akciós potenciál, ez fog végig szaladni ezen az axonon. Az akciós potenciált tehát nem ismeretlen a fogalom a hallgatók számára, de érdemes felidézni, hogy mi is az. Az akciós potenciál egy gyors lefutású, de nagyon nagy amplitúdójú elektromos impulzus. Ha egy adott idegsejt kellően sok vagy kellően erős ingerlést kap, akkor kialakul rajta ez az akciós potenciál. Ez végig fog terjedni az axonban, és minden egyes kapcsolódási pontnál, ezeket úgy hívjuk, hogy szinapszisok, egyfajta szinaptikus jelet fog generálni. Amit talán hangsúlyozni kell, az a szinaptikus kapcsolatok és az akciós potenciál alakja közt fennálló már-már intim viszony. Ez azt jelenti, hogy minél szélesebb vagy nagyobb amplitúdójú egy akciós potenciál, annál erősebbé válik egy szinaptikus kapcsolat, amit ez az akciós potenciál kivált. Eredetileg, amikor leírták az akciós potenciált, akkor úgy gondolták, hogy ez egy digitális jel. Tehát ha egyszer kialakul, akkor egységes alakban változatlan lefutással végig fog terjedni ezen az axonon. Onnan ered a digitalitás, vagy a digitális kifejezés, hogy vagy van, vagy nincs, de ha kialakul, akkor mindig ugyanúgy fog kinézni. Ha mondhatnék erre talán egy hasonlatot, akkor az akciós potenciál szerepe az olyasmi, mint egy startpisztolyé a futóversenyen. Amikor eldördül, akkor minden idegsejt az idegsejt összes kapcsolata egyszerre aktiválódni fog. Később aztán a 2000-es évek közepe táján jöttek olyan megfigyelések, amik arra utaltak, hogy vannak olyan körülmények, amikor az akciós potenciál alakja analóg módon befolyásolható lesz. Ez bonyolult hangzik, de lényegében annyit jelent, hogy nem ugyanúgy néz ki végig az egész axon mentén, hanem térben megváltoztatható az akciós potenciál alakja. Ha pedig az akciós potenciál alakját meg tudjuk változtatni, akkor ilyen analóg módon tekerjedhetővé válik a szinaptikus kapcsolatok erőssége is. És a korábbi modellek, illetve a mi számítógépes szimulációink is azt a koncepciót erősítették meg, hogy az akciós potenciál alakja és az axon lefutása között kell, hogy legyen bizonyos korreláció. Ez annyit jelent, hogy azokon a pontokon, ahol az axon kiszélesedik vagy elágazik, ott az akciós potenciálnak be kellene lassulnia. Ez ugye azt jelenti a startpisztolyos példánkra visszatérve, hogy igazából egy egységes pisztolylövés helyett az akciós potenciál az változatos lesz, olyan, mintha a futóversenyen van, aki tapsolást hallana, van, aki ágyulövést, van, aki pedig egy halkan elsuttogott kifejezést. Igazából azt jelenti, hogy a kapcsolatok szempontjából eddig közömbösnek tekintett tulajdonság, hogy éppen milyen széles az axon, vagy éppen elágazik-e az axon, azt fogja meghatározni, vagy lényegében érdemben befolyásolni a szinaptikus kapcsolat erősségét. Egy ilyen koncepció azért elképzelhető, hogy funkcionális zavarhoz vezetne az idegsejtek hálózatában. Ugye ez volt a mi kiindulási pontunk. Ilyen értelemben pán a magyar idegtudomány legjobb hagyományaihoz méltóan egy ilyen struktúra-funkció közötti kapcsolatrendszert szerettünk volna megvizsgálni. Arra voltunk kíváncsiak, hogy létezik-e ez az összefüggés az axon lokális biofizikai sajátosságai és a rajta futó akciós potenciál alakja között. Ugye mi kiindulási munkahipotézisünk az az volt, hogy ennek léteznie kell, és meglepve tapasztaltuk, hogy ez nem így van. Az akciós potenciál alakja az a nagy mértékben stabilnak mutatkozott, még egy olyan, mondhatni, extrém kísérleti rendszerben is, mint a mi egyik modellrendszerünk, ez a hipokampális szemcsisejtek molarostja, ahol hatalmas méretű óriás terminálisok is vannak, és annál a töredék átmérőjű hagyományos méretű axonszegmensek. Még ebben a rendszerben sem tapasztaltunk eltérést az akciós potenciál alakjában. Tehát mi azt találtuk, hogy az idegsejtek energiát fektetnek be abba, hogy az akciós potenciál alakját meg tudják tartani ilyen digitális jellegűnek, és nem hagyják, hogy ez az analóg felhang így megjelenjen az akciós potenciál alakjában.
Küldtek egy tájékoztatót is, abból próbáltam kérdéseket összeírni, hogy feltenném azt a kérdést, ami az egyik ilyenre vonatkozik, ami megjelent, illetve én megkaptam az e-mailben, és meg is jelent a PLOS Biology folyóiratban, mégpedig a következő, hogy az axonok különböző átmérői szakaszain vizsgálták önök az akciós potenciálokat, erről beszélt most, és kiderült, hogy ezek a jelek valódi digitális jelként biztosítják az idegsejtek közötti kommunikációt. Az axonok apró mérete miatt eddig nem volt lehetséges ilyen részletes méréseket végezni. Milyen tudományos felfedezést tette lehetővé, hogy az axonokat ilyen mértékben is vizsgálhassák?
Jó, tehát Ezt is egy kicsit a KH-tól indítanám el, bár nem annyira messze. A legfőbb technikai akadálya ezeknek a axonális elektromos paramétereknek a vizsgálata az volt, hogy a központi idegrendszer axonjai végtelenül vékonyak. Ahhoz, hogy az elektromos tulajdonságokat a jó minőségben, jó időbeli felbontással és jó jelzaj viszonnyal meg tudjuk vizsgálni, ahhoz a közvetlen, a legjobb módszer mind a mai napig az, hogy közvetlen méréseket végezünk ezekből az idegrostokból. Ez az, amit eredetileg eredetileg, amikor leírták az akciós potenciált, akkor azt egy nagyon-nagyon-nagyon vastag átmérőjű axonon tudták megtenni. Ez a tintahalnak az úgynevezett óriás axonja, ez több milliméter átmérőjű, és itt lehetőség van arra, hogy beledugjanak fizikailag egy elektródot, és így mérjék a membrán feszültségét ennek az axonnak. Ez nyilvánvalóan nem megvalósítható egy olyan rendszerben, ahol a hajszál töredékéről beszélünk átmérő alatt. Később már nem azt csinálták az emberek, hogy beledugtak egy mérő elektródát a vizsgálni kívánt idegsejtbe, hanem úgynevezett patch-clamp technikát kezdtek alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy egy vékony üvegkapillárist helyeznek rá az idegsejtre, és, vagy az adott nyúlványára, és azon keresztül, ha beszakítják a membránt a kapillárisnál, akkor lehet mérni az elektromos tulajdonságokat. De ennek is megvannak a méretbeli limitációi, tehát hogy egy-két mikronos struktúrát azt már tudtak így vizsgálni, annál kisebb struktúrák egyre korlátozottabban voltak elérhetőek. Tehát hogy itt többféle technikai nehézség is felmerül, az egyik, hogy az általunk preferált a szelet elektrofiziológiai rendszerben, tehát amikor egy élő állat agyából készítünk frissen túlélő agyszeleteket. Annak azért a szeletnek azért van a vastagsága, nagyon töri a fényt, és egy fényfeloldó képességének a határán levő pici dolgot nagyon nehéz rajta észrevenni. Praktikusan ezek az agyi axonok, ezek láthatatlanok voltak nagyon sokáig. Ebben fejlődött sokat így a terület, hogy megjelentek nagy feloldó képességű optikai elemek, amivel már lehetett ezt vizualizálni. Minden mellett meg én azt mondanám, hogy minden lépést egy kicsit finom hangolni kellett erre. Tehát a mi laborunkban már nagyon régóta csinálunk elvezetéseket kis átmérőjű idegsejt nyúlványokból, dendritekből, vagy azok esetben ilyen óriás axon terminálisokból csináltuk régebben. Tehát már készen álltunk arra, hogy ha csak egyet lépünk előre, akkor menni fognak ezek a nagyon pici axonokból történő mérések is. De ehhez azért mindent a végletekig kellett optimalizálni. Tehát mondok egy példát, nem tudom, ezeket a pici üvegkapillárisokat úgynevezett mikromanipulátor segítségével helyezzük rá a mérni kívánt nagyon vékony, nagyon pici üvegsejtnyúlványra. Ezek a mikromanipulátorok azért mondjuk egy ilyen 20 centi hosszúságú karon mozognak, és az, hogy ez a kapilláris a végén sem mozduljon egy mikrométert se, tehát ne legyen benne semmiféle lengedezés, az minden egyes kábelt, mindent nagyon pontosan be kell állítani, de ez a fajta probléma, hogy egy mikronos elmozdulás már lehetetlenné teszi a mérést, ez csak ezekben a speciálisan konfigurált kísérletben fordulhat elő. Tehát, hogyha az ember a sejtesből végez mérést, ami 20 mikron átmérőjű, ha azon 2 mikront lengedezik a manipulátor, akkor azt nem fogja észrevenni. Hogyha egy 1 mikronnál kisebb axont próbál az ember megszúrni, akkor ez a lengedezéssel mindig elmozdul róla mindent. Itt a minden egyes komponensét a vágástól a technikai elemek beállításáig azt erre az egy szemcélra kellett így dedikálni, és hosszú munkával finom hangolni.
És ezek milyen axorok voltak? Tehát, hogy milyen állatnak a idegéből, agyából, vagy nem
nagyon
tudom,
nagyon jó kérdés. Ja, említettem ezt a túlélő agyszerpreparátumot, mi patkány agyból készítjük ezeket a túlélő agyszerpreparátumokat. Azon belül is a mi fókuszpontunk a hippokampusz, ami ugye a memória jelek kialakításában elsődleges fontosságú. Azon belül is van egy, a hippokampusznak van egy a speciális sejtípusa, úgy hívják, hogy szemcsesejt.
Ez az, amit úgy írnak ebben a... Bocsánat, ez az, amit úgy írnak, hogy moharost axonjai? Tehát a hippokampusz nevű agyi terület moharost axonjai tanulmányozták.
A axonját ezt úgy hívják, hogy moharost.
Igen.
Most ezt a moharostot, ez egy egyedülálló képződmény legalábbis az agykérgés struktúrák között, mert maga a moharost az ugyanolyan lefutású, mint a többi kérgi axon, de szabályos időközönként vannak rajta hatalmas méretű axon terminálisok. Ezeket hívják óriás terminálisoknak. Ezek az óriás terminálisok, ezeket a 2000-es évek elején már nagyon ügyeskező és tapasztalt kutatók ezekből már tudtak méréseket végezni. Tehát azt mondhatnám, hogy a jelenlegi tudásunk, amit így az axonokról gyűjtögettünk, annak egy nagyon nagy részét ilyen a hipokampális moharos terminálisokból gyűjtöttük össze. Én mi szerettünk volna összevetni, hogy hogy viselkedik az axon, ha lokálisan kicsi az átmérője, és hogy viselkedik az axon, ha lokálisan nagy az átmérője. Ezért esett a választásunk többek között erre a moharostra, mert hogyha itt meg tudjuk szúrni nem csak az óriás terminális, tehát nem csak óriás terminálisból tudunk méréseket végrehajtani, hanem a kis átmérőjű szakaszokról is, akkor nagyon jól összevethető lesz a viselkedése a hagyományos méretű vékony axonnak az ilyen óriás terminálisokéval. Mindemellett ugye nagyon jó kontrollként is szolgált az óriás terminális, hiszen az ő viselkedéséről már sok mindent tudtunk. Ebben a speciális kísérleti elrendezésben, amit finom hangoltunk a kisaxonok mérésére, abban összetudtuk vetni, hogy mit tapasztalunk a moharos óriás terminálisban, azzal, amit eddig tudtunk. Ez egyfajta minőségbiztosítási szempont is volt. Tehát az egyik axon, amin ezt vizsgáltuk, az a moharost volt, és itt ugye tapasztaltuk ezt az alapvető felfedezést, hogy mindent megtesz az axon a digitális jelleg megőrzéséért, de mi azt is szerettük volna tudni, hogy ez mennyire általános ez a viselkedés a különféle axonokban, ezért többféle más axonban is megvizsgáltuk a jelenséget. Ez lényegében úgy történt, hogy egy kicsit másik agyi régióban, szintén a hippokampuszon belül, de nem ott, ahol a moharostok futnak, hanem lényegében ott, ahol a szemcsesejtek az információt kapják. Ott vezettem el ezekből a nagyon vékony axonokból, és hosszas anatómiai utómunkával megállapítottuk, hogy az elvezetett axon az milyen fajta idegsejtből származik. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy minden a hidegsejt típus, vagy és így maga az axon is bizonyos biokémiai marker fehérjéket is tartalmaz, és ezekkel a marker fehérjék segítségével azonosítható lesz, hogy mégis milyen fajta axon. Tehát mondok egy példát, a szemcsesejt dendritfájának a középső részén fut az axon, és egyenes lefutású, és az úgynevezett vezikuláris glutamát transporter egy nevű fehérjét tartalmazza, akkor az az axon, az emporinális kéreg a mediális részéről.
Hello? Halló?
Igen.
Egy kicsit elment a hangja, elnézést.
Jaj, elnézést.
Akarok kérdezni még egyet ebben, mert most már lassan itt a műsoridő végéhez érünk, hogy milyen probléma keletkezhet, ha az axonok jeltovábbítása különböző a méretüktől és az alakjuktól függően?
Ez az, amit említettem, hogy itt a fő probléma abból fakadhat, hogy tudjuk, hogy az akciós potenciál alakja nagy mértékben befolyásolja a kapcsolatot. Azt is tudjuk, hogy az axon átmérője változatos, és hogy ez a változatosság, olyan paraméterekből fakad, ami nem kapcsolódik a funkciójához. Tehát teszem azt a Ha néhány mitokondrium összegyűlik, ott az axon meg fog vastagodni. Ahol elágazik az axon, ott ugye megnő a kapacitív felszíne. Ezek olyan tulajdonságok, aminek a kapcsolat szempontjából semmiféle jelentősége nincs vélhetőleg. Mégis a kapcsolatban meg fog jelenni ez az információ, amit valamilyen módon a kapcsolatoknak mindig a fejben kellene tartani. És a véleményünk szerint ez egy komoly problémát és zavart okozhatna, hogyha a kapcsolati rendszerben ez megjelenne, mint információ.
Tehát akkor kvázi megbetegedhetnénk? Tehát most itt az emberre gondolok, hogyha az embernél ezek az axonok, ezek nem úgy működnek, ahogy szükséges?
Nagy valószínűséggel igen. Tehát azt azért látjuk, hogy bármiféle módon változnak a kapcsolatok, akár erősödnek, akár gyengülnek ezek a kapcsolatok, tehát bármiféle aberráció megjelenik a kapcsolathálózatban, az egy ideig tolerálható, de aztán kóros következményei vannak. Különösen egy ilyen a rendszerben, mondjuk, mint a hipokampusz, ami amúgy is nagyon meg van feszítve, és viszonylag kis elváltozások is komoly idegrendszeri kórképeket okoznak.
Az egy nagyon rossz hasonlat, hogyha azt mondom, hogy vegyünk például egy locsolócsövet.
Igen.
Amelyen vizet szeretnénk az egyik helyről a másikra továbbítani. De ez a locsolócső, ez különböző méretű, szélességű, hosszúságú, stb. De azt várnám én el ettől a locsolócsőtől, hogy ugyanolyan sebességben és ugyanolyan mennyiségben továbbítsa a vizet, ami persze nem fog megvalósulni a különböző nagyságok miatt. Az axon ezt tudja kiküszöbölni?
Tessék?
Az axon ezt a problémát tudja kiküszöbölni, hogy az akciós potenciál az állandó maradjon, akkor is, ha ő nagy, meg akkor is, ha ő kicsi?
Lényegében igen, tehát hogy egységessé. Ha az ön hasonlatában a víz továbbítja az információt, adja ezt a jelet, akkor ezt megteszi, igen. Tehát, hogy mintha a vizet tudná változtatni.
És ezt hogyan tudja az axon megcsinálni?
Igen.
De hogy azt kérdezem, hogy azt tudják-e már, hogy hogyan képes erre az axon, hogy kiegyenlítsen?
Ja, értem. Ugye ami történik itt, Ugye mi ezt tapasztaltuk, hogy az akciós potenciál egy egységes digitális alakot tart fenn. És ugye a modellezéses kísérleteink is arra utaltak igazából, hogy ez úgy lesz lehetséges, hogyha megváltoztatja a méret függvényében az ion csatornáinak az eloszlását. Tehát azt nem mondtam, nem, de valószínűleg ismerős lehet a hallgatók számára, hogy az akciós potenciált azt úgynevezett feszültségfüggő ion csatornák hozzá. Létre az akciós potenciál felfutását, ezt feszültségfüggő nátrium csatornák működése fogja létrehozni, míg a lecsengését azt a feszültségfüggő kálium csatornák fogják szabályozni. És ugye a kapcsolati erősség szempontjából leginkább az akciós potenciál lecsengése a kritikus szempont, hiszen azzal állítható be az akciós potenciál szélessége. Ezért mi a kálium csatornákra fókuszáltunk, és valójában azt találtuk, hogy a kálium csatornák egy nagyon szűk csoportját, az úgynevezett KV1-es csatornáknak a sűrűségét változtatja meg az axon az átmérője függvényében, mégpedig oly módon, hogy a kis átmérőjű szakaszokon ezeknek a KV1-es csatornáknak a sűrűsége az nő, vagy nagyobb, mint a nagy átmérőjű szakaszokon, és így a kis átmérőjű axon szakaszokon be tudja gyorsítani az akciós potenciál repolarizáció, vagy a lecsengési fázisát.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Brunner János, a Hunren Koki tudományos munkatársa volt az Utópiában, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Utópia.
Kaptam egy tájékoztatót az Eötvös Loránd Kutatói Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpontjától, amely a bioinformatikáról szól, és ennek alapján teszek most föl kérdéseket vendégemnek, vendégemnek Hilling Dominiknak, aki a Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Idézem ezt a anyagot, és ebből teszek föl kérdéseket. Remélem, hogy nem értelmezem félre azt, amit önök írtak, mert szerintem rendkívül bonyolult egyébként. De majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Mi lenne, ha Magyarország GDP-je lenne világviszonylatban a legnagyobb? Bár ennek realitása meglehetősen csekély, elméletben akár a rangsor élére is ugorhatnánk, ha a világ országainak nemzeti jövedelmét és teljesítményét úgy mérnénk, hogy minden állam kicsit mást értene a közgazdasági mutató definíciója alatt. Így van ez a biológiai képfeldolgozásban is, ahol a mesterséges intelligenciát alkalmazó algoritmusok összehasonlító mutatóit rendszer szinten félreértelmezik, ez pedig táptalajt adhat ahhoz, hogy mindenki a saját módszereit tüntesse fel legjobbként. Az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusai Horváth Péter és csoportja e meglepő és általánosan figyelmen kívül hagyott gyakorlati problémára világítanak rá a világvezető módszertani folyóirata a Nature Methods lapjain megjelent legújabb közleményükben. Itt van velünk Hilling Dominik, az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusa, a csoport kutatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi az oka a félreértelmezéseknek, vagy a félre magyarázásoknak?
Lehet, hogy én egy kicsit messzebbről kezdeném, és inkább azzal indítanék, hogy egyáltalán miért fontos ez, amit mi csináltunk. Ugyanis a cikkünk apropóját az a sejtszegmentálás problémaköre adta, de hogy mit is értünk ez alatt. Ugye, hogyha van például egy daganatos betegünk, aki például tüdőrákos, akkor ebből a daganatos szervből mintát fogunk venni, ezt a mintát pedig a laborunkban nagyon vékony szeletekre fogjuk vágni, és megvizsgáljuk a mikroszkóp alatt, ahol sejtszinten fogjuk tudni látni a tüdő struktúráját. És egy sejtszegmentáló algoritmus az az összes mikroszkópos felvételen található sejtet automatikusan meg fogja találni, és körbe is rajzolja, megkönnyítve ezzel a biológusok dolgát. Egyébként manapság ezek az algoritmusok szinte kizárólag mesterséges intelligenciával működnek. De hogy miért is van szükségünk arra, hogy ezeket a sejteket automatikusan megtaláljuk? Egyrészt ugye információval szolgáljuk, a betegség előre haladtával, hogy egyáltalán mekkora a sejtek sűrűsége egy adott régióban. Másrészt, miután a biológusok, vagy szintén egy számítógépes algoritmus osztályozza a sejteket aszerint, hogy ők most osztódnak vagy nem, akkor az osztódó sejtek arányával számolhatunk egy úgynevezett mitotikus indexet, ami szintén arról mond információt, hogy mennyire előre haladott stádiumban van a betegség. Illetve hát az is lehet, hogy mondjuk nem is vagyunk benne biztosak, hogy egyáltalán daganatos-e egy páciens, ilyenkor egy sejtszegmentáló algoritmus az azt is fel tudja ismerni, hogy a tüdőszövetben mondjuk vannak-e egyáltalán daganatos sejtek. És egyébként még a személyre szabott gyógyászatban is van ennek jelentősége, hogyha esetleg lesz rá idő, akkor beszélhetünk erről is. Mindenesetre most már értjük, hogy miért fontos maga ez a sejtszegmentálás. És hát a mi publikációnk, az, ami ezzel kapcsolatban megjelent, az ugye arról szól, hogyha valaki a világon készít egy sejtszegmentáló algoritmust, akkor annak a pontosságát vagy jóságát azt hogyan értékeli. És ugye a bioinformatika az manapság a fent említett alkalmazások miatt egy elképesztően kompetitív terület, és hát mindenki szeretné, hogyha az ő módszere lenne használva a klinikumban, az övé lenne az a módszer, amire mindenki hivatkozik. És vannak elterjedt mérőszámok arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet kiértékelni egy sejtszegmentáló módszert, ugyanúgy, ahogy például egy ország gazdasága mennyire megy jól, azt mérhetjük mondjuk a GDP-vel. És hát mi a szakirodalmi áttekintésünk során arra leszünk figyelmesek, hogy ezeket a mérőszámokat a biológiában elég sokféleképpen értelmezik, és attól, hogy egy mérőszámnak ugyanaz a neve mondjuk, még lehet, hogy két különböző kutatócsoport az teljesen másképp számolja ezeket a mérőszámokat. Tehát ez ténylegesen olyan, mintha az USA és Magyarország mondjuk más képletet használna arra, hogy hogyan számolják a GDP-t, és hát ez probléma, hiszen így nyilván nem lesz összehasonlítható a két ország teljesítménye.
Igen, de nem a tudomány az a szegmense az ember világának, ahol mindent megpróbálnak egyértelműsíteni, hogy ezek a dolgok ne fordulhassanak elő. Tehát, hogy a fizikában, a kémiában, a biológiában nemzetközi rövidítések, jelölések vannak, hogy nehogy itt valami fajta félreértés legyen. Tehát akkor nem tudna megjelenni egy cikk a Nature-ben vagy a Science-ben, hogyha egy magyar kutató másképp írna le egy jelenséget.
Hát pontosan, és ugye nekünk is ez volt a problémánk, pont amikor egyébként sejtszegmentálással kapcsolatos publikációt akartunk megjelentetni, és akkor azt néztük, hogy hát mik a bevett mérőszámok, mik azok, amikkel más kutatók is kiértékelik a saját módszereiket, akkor lettem én arra figyelmes, és beszéltem meg a kollégáimmal, hogy hát itt úgy tűnik, mintha ez nem lenne teljesen egységes, és az a meglepő, hogy ténylegesen neves folyóiratokban is használnak olyan metrikákat, amik egyébként nem, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy maga a mérőszám az rosszul mérne valamit, mert egyébként ez ténylegesen jól mérheti egy adott algoritmusnak a jóságát. A probléma az azzal van, hogy a megnevezést azt nem megfelelően használják, olyan megnevezéseket használnak ezekre a mérőszámokra, amiket már előtte másra használtak kutatók ugyanezen a területen.
Igen, de még mindig nem adott arra választ, hogy azt idéztem, hogy ahol a mesterséges intelligenciát alkalmazó algoritmusok összehasonlító mutatóit rendszerint félreértelmezik, és ebből mik születnek ebből a félreértelmezésekből? Tehát, hogy ez hogyan, hát, hogyan igen, tud ebből, manifestálódni ebből, ez a tudományban?
Igen, ez azt eredményezi, hogy ha két különböző kutatócsoport az mindkettő fejleszt egy sejtszegmentáló algoritmust.
Várjunk egy pillanatig, ezt tisztázzuk, a sejtfragmentálás, ez a sejtnek a szétdarabolása, nem?
A sejtszegmentálás, igen, ez az elején, ahogy említettem, a sejtszegmentálás az azt jelenti, hogy az algoritmus egy mikroszkópos felvételen automatikusan megtalálja és körberajzolja a sejteket. Tehát egy sejtnek a megtalálása tulajdonképpen.
Tehát akkor nem darabolás, hanem a sejtnek az azonosítása.
Így van, azonosítása, körberajzolása.
Aha.
Tehát, hogyha a két különböző kutatócsoport készít egy ilyen algoritmust, és mindkettő azt mondja, hogy ő a X mérőszámot használta mondjuk az algoritmusának kiértékelésére, akkor lehet, hogy ez az X mérőszám, ez két különböző értelmezés szerint történik, vagy két különböző értelmezés szerint számolják, és az egyik módszer azt, vagy az egyik kutatócsoport azt mondja, hogy az övé a legjobb, a másik kutatócsoport azt mondja, hogy az övé a legjobb, miközben hát ez nyilvánvalóan abból adódik, hogy rosszul használták a metrikákat, tehát összehasonlíthatatlanná válik, és ez sajnos egy létező probléma hogy ez előfordulhat.
Igen, de az előbbi példáját felhozom ide, tehát ha egy tüdőrákosnak kiveszik a rákjából, vesznek egy pici mintát, és azt elemzik, azért az nagyon nem stimmel, hogy az egyik kórházban ilyen kezelést írnak elő, mert ott úgy értelmezik azt a bizonyos fragmentálást, a másik kórházban még másképp értelmezik, és ott másfajta anyagot kap a kezelésre.
Igen, ez természetes, és ezért is jelent meg a mi publikációnk, hogy próbáljunk meg egy olyan tehát olyan ajánlásokat adni, amivel standardizálhatóak ezek a metrikák. Ugyanis még egyszer mondom, tehát itt azért nem arról van szó, hogy akkor most ezek a mérőszámok, ezek teljesen rosszak lennének, amit valaki így vagy úgy használ.
De az elég, ha egy kicsit rossz, nem?
Igen, hát itt még csak azt sem mondanám igazán, hogy rossz, mert mindegyik mér valami, és mindegyik jó lehet valamilyen paraméternek a mérésére, tehát hogy miben jó vagy rossz az algoritmus. Inkább azzal van a probléma, hogy nem lehet egyértelműen megmondani, hogy oké, én most mondjuk szeretnék egy valamilyen módszert alapul venni, ami a legjobb itt a bioinformatikában, akkor ezt nem tudom megmondani, mert valamelyik ebbe lesz jó, valamelyik abba lesz jó, és mégis azt mondják a kutatók, hogy ez szerint a mérőszám szerint a legjobb az üzé.
Önt idézem, ahhoz, hogy illetve az ön mondandóját idézem abból az anyagból, amit elküldtek nekem. Ahhoz, hogy a különféle módszereket össze tudjuk hasonlítani, és ennek alapján kiválaszthassuk az adott feladatra legmegfelelőbbet, valamilyen kvantitatív mutatót kell használnunk. És bár a szakirodalom pontosan definiálja az összehasonlításra alkalmas metrikákat, ezek definíciójának értelmezése korán sem egységes. Előfordul, hogy akár 5-6 különböző interpretációja is van egy adott fogalomnak, magyarázza Hirling, Dominik, vagyis ön. Megtenné példával is illusztrálja az előbbieket egy más példával?
Tehát, hogy pontosan milyen félreértelmezések lehetségesek itt?
Igen.
Igen, tehát például képzeljük el azt, hogy van egy X mérőszám, amire van egy konkrét képletünk, és ezt a mérőszámot ezt úgy... A képletben olyan tagok találhatók, mint például, hogy hány sejtet tudtunk jól azonosítani, tehát úgy azonosítottuk, hogy az tényleg sejt, hány olyan azonosítást végzett az algoritmusunk, ami nem talált meg sejtet, de az algoritmus azt hitte, hogy sejt, illetve hány olyan sejt van, amit nem talált meg az algoritmus. Tehát ezekből a tagokból fog ez a képlet összetevődni, de ugye az, hogy mit jelent az, hogy például megtaláltunk egy sejtet, az ugye korán sem egyértelmű. Tehát, hogy mondjuk ha félig átfed a sejt, és az algoritmusnak a predikciója, vagy azonosítása, akkor azt már jónak veszem. És ez ugye itt a bioinformatikában is mindig kérdés, tehát például abban különböznek ezek a metrikák, hogy mekkora egyezésnél mondja azt valaki, hogy na itt már megtaláltam mondjuk egy sejtet.
Aha, az ön munkája, illetve az önök munkája miben áll? Tehát hogyan tudja segíteni az egyértelműsítést és az ilyen félreértések kiküszöbölését?
Igen, hát mi egyrésztről adtunk egy olyan ajánlást, hogy ezeket a képleteket pontosan hogyan érdemes formalizálni.
De ezek a képletek, ezek honnan születtek? Tehát ez kizárólag mondjuk a gyógyításra vonatkozik, vagy úgy általában mindenre?
Ez általában mindenre, tehát bármilyen számítógépes látással, vagy képfeldolgozással kapcsolatos, amikor valamilyen objektumot azonosítani szeretnénk, akkor nagyjából hasonló mérőszámokat használnak. Tehát ez nem kifejezetten a bioinformatikában specifikus, azonban ezeknek a mérőszámoknak a félreértelmezése az már bioinformatika specifikus, ugyanis hát ezek a megnevezések, ezek itt jelentek meg először. Más területeken ott nem ennyire diverz az, hogy milyen mérőszámokat használunk, mert hát ott nem, tehát vannak különbségek mégiscsak a között, hogy mondjuk, nem tudom, járókelőket szeretnénk egy kamerafelvételen, vagy sejteket találni egy szöveten. Tüdőszöveten mondjuk.
Azt írják önök, hogy e gondolatkörhöz, amiről egyébként most beszélt, szorosan kapcsolódik Hirling és Horváth, vagyis ön és a csoportvezetőjének egy szintén nemrég publikált módszerfejlesztése, CampuStruct, Biotechnology 2022, stb., amely a sejtek alakját leíró matematikai modell beépítésével növeli a biológiai képfeldolgozásra szolgáló mesterséges intelligencia alapú algoritmus hatékonyságát. Az önök által kidolgozott módszerrel már találkozhatunk bárhol is, mondjuk a onkológiai intézetben?
Igen, tehát ezt tudomásom szerint ezt már használják a klinikumban is, és hát ebben a publikációnkban mi magunk is egy mesterséges intelligencia alapú sejtszegmentáló algoritmust készítettünk, ami kifejezetten sejtek megtalálására működik jól, és ez a módszer ez tulajdonképpen amiatt egyedülálló, hogy a legtöbb hát felkapott vagy népszerű algoritmus az úgy működik, ami mesterséges intelligencia alapú, hogy ha ránéz egy képre, akkor gyakorlatilag pixelenként vagy hát képpontonként dönti el, hogy akkor ez a képpont ez most sejthez tartozik-e vagy sem, és ez alapján fogja megtalálni a végén a sejteket. Ezzel szemben mi beépítettünk egy matematikai...
Várjunk csak, ez egy pillanat, itt leállítom egy pillanatra, ne haragudjon. Tehát én vagyok a beteg, bemegyek önökhöz, ha önök egyébként klinikai kutatást végeznének, akkor mit csinálnak azzal, akinek egy sejtjét kellene megtalálni a testében? Tehát ez tehát hogyan transponálódik ez egy műszerre, ez egy azonosítóra, akár egy MRI-re, vagy egy CT-re, tehát hogyan lehet ezt transponálni valami konkrét gyógyító eszközre?
Hát jó, akkor itt kicsit átugornék a személyre szabott gyógyászatra, mert talán itt ez azon keresztül érthető meg jobban. Ugye, mint az elején is említettem.
Mert hogy én nem követtem az ön mondandóját, tehát hogy ön azt mondja, átugrik erre, de én azt gondoltam, hogy ez hozzá tartozik, vagy ebből következik.
Igen, hozzátartozik szerintem, úgyhogy itt akkor igazából egy alkalmazást mondanék el. Tehát ugye, ahogy ezt már említettem is, hogyha van egy daganatos minta mondjuk, vagy nem tudjuk, hogy daganatos-e az adott szerv, de minden esetben mintát veszünk ebből a szervből. Ugye ebből a mintából ezt a mintát ezt nagyon vékony szeletekre fogjuk vágni a mi laborunkban, és ezt mikroszkóppal fogjuk ugye megvizsgálni.
Tehát igen, ezt az elején is elmondta, igen.
Van szó. Igen, a mikroszkóp alatt, és ugye akkor ez alapján hogyha mondjuk egy tüdőszövetben megtalálta a sejteket az algoritmusunk, akkor ezeket a sejteket, mivel ugye körbe vannak rajzolva, akkor egy lézer mikroszkóp segítségével körbe tudjuk vágni, és gyakorlatilag ezt az egy sejtet mondjuk, ami nekünk érdekes, azt izolálni tudjuk. Ezt a sejtet aztán egy úgynevezett proteomikai kiértékelésre el tudjuk küldeni, ami azt jelenti, hogy megnézzük, hogy ebben a sejtben, vagy több sejtben is, milyen fehérjék és milyen mértékben fejeződnek ki. Ez pedig azért fontos nekünk, mert hogyha vannak olyan fehérjék, amelyek csak daganatos sejtekben fejeződnek ki mondjuk nagy mennyiségben, akkor olyan gyógyszerekkel, amelyek ezeknek a fehérjéknek a kifejeződését blokkolják, akkor alkalmazhatjuk ezeket a gyógyszereket daganatos betegségek gyógyítására.
Aha, és ezt kipróbálták már?
Ugye most én bioinformatikus vagyok, tehát itt óvatosan...
Tudom, hogy ön nem orvos, tehát ön nem foglalkozhat betegekkel.
...kérdésekben nyilatkozni, tehát tudomásom szerint élesben nem használunk még ilyeneket, ugye ez lenne a hosszú távú cél, hogy ezt alkalmazhassuk, de kísérletek már vannak erre vonatkozóan.
De hát a mai napig is úgy hirdetik magukat különböző magángyógyintézetek, hogy személyre szabott rákgyógyításra képesek, akkor ez nem igaz?
Hát ugye megint csak, tehát ezt óvatosan fogalmaznék én ezzel kapcsolatban.
Tehát itt is vannak egy csomó, itt is van ezek szerint egy csomó olyan szó, ami félreérthető.
Hát tehát könnyen lehet, hogy személyre szabott gyógyászat alatt valaki mást ért, mint mondjuk mi. Tehát ugye valaki például, ugye ahogy én is mondtam, szövetes képeken mondjuk sejteknek a proteomikai kiértékelése alapján végig a személyre szabott gyógyászatot. Most persze ez jelentheti azt is, hogy az orvos mondjuk leül a pácienssel, konzultálnak, és akkor a páciensnek a panaszai alapján javasol valamilyen terápiát.
Hát de ez volt így 50 éve is, tehát ezt nem értem akkor. Tehát ebben nincs személyre szabott rákgyógyítás, amit ön ezzel kapcsolatban elmond, vagyis hogy ilyen még nem létezik ezek szerint? A gyakorlatban, mármint a gyakorlatban, tehát, hogy aki jelen pillanatban ilyen beteg, akkor nem tud személyre szabott gyógyítást magának elintézni, mert hogy ez nem létezik még akkor.
Ezzel kapcsolatban én most nem mernék biztosat mondani, tehát ezt nem vagyok tisztában azzal, hogy mondjuk magáncégek például az Egyesült Államokban...
Ne menjünk el az Egyesült Államokig, hát Magyarországon is vannak biotechnológiai cégek, amelyek azt hirdetik magukról, hogy rágyógyítást személyre szabottan végzik a betegnek a állapot alapján.
Tehát ezt én úgy tudom, hogy ezek élesben még nem alkalmazottak ezek a módszerek. Tehát ez kísérleti jelleggel használjuk ezeket egyelőre.
Aha. Most kérdezhetek olyat, hogy mi az a panoptikus minőség?
Kérdezheti, persze.
Az mi?
Ez ugye a cikkünkben egy bizonyos mérőszám, amit elemzünk, vagy feltüntetjük, hogy ez is alkalmas arra, hogy két minőség, vagy szegmentálás, egy szegmentálásnak a minőségét mérje. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyszerre azt nézzük, hogy mennyire jól találta meg a sejteket az algoritmus, másrésztről pedig azt is, hogy egyáltalán megtalálta, a másik pedig az, hogy ez a megtalálás ez mennyire volt pontos, tehát hogy mennyire illeszkedik a mesterséges intelligencia által adott sejtkontúr a tényleges sejtkontúrhoz, amit mondjuk egy szakértő az bejelölt, hogy hát ez lenne a sejtkontúr.
Hogy tudja megtalálni a mesterséges intelligencia azokat a sejteket, amelyekre önök kíváncsiak? Tehát, hogy milyen eszköz segítségével képes erre a mesterséges intelligencia?
Menjünk el arra, hogy hogyan is tanul például egy mesterséges intelligencia, ugyanis ez mesterséges intelligencia az úgy fogja ezeket megtalálni, hogy valamilyen módon tanítjuk.
Én csak arra egyetlen lépést lennék kíváncsi, hogy kapok egy injekciót, vagy egy röntgengépbe megyek bele, vagy egy CT-be, vagy egy MRI-be, vagy mibe?
Nem, tehát ez ugye a daganatos betegtől vesszük a mintát.
Ja, hogy vesznek egy mintát, és abban a mintában keresi meg a mesterséges intelligencia azokat a sejteket, amelyek fontosak lehetnek a gyógyítás szempontjából.
Persze, ugye, tehát ahogy mondtam is, ugye ezt a mintát levesszük, és a laborban pedig szeletekre vágjuk, majd egy mikroszkóp alá rakjuk. Tehát itt nem arról van szó, hogy valós időben bejön a beteg, és akkor egyből...
Világos, érthető. Most már értem, hogy ez mit jelent, csak mindig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megkeresi, és ezt a cselekvést próbáltam megfelelő helyre helyezni, hogy hol keresi meg.
Ez tulajdonképpen csak egy biológusokat segítő eszköz itt a mi esetünkben a mesterséges intelligencia. Ez nyilván sokkal gyorsabb, hogyha mondjuk sejtek tízezreit kell megtalálni, körberajzolni, akkor ez egy biológusnak mondjuk egy több hetes, hónapos munka. A mesterséges intelligencia az pedig nagyon rövid idő alatt tudja ezt a feladatot elvégezni, és így nyilván akkor juthat a biológusok számára is fontosabb dolgokra idő.
Még kérdeznék egy ilyen kulcs szó összetételről, hogy mi az a cella reprezentáció?
Igen, itt szerintem ez a sejt reprezentáció lehet talán, ugye ez a cell representation volt a cikkünknek a címe. Tehát, hogy itt a sejtreprezentációról van szó, és ugye ebben a publikációnkban az volt a különleges, hogy ugye a mesterséges intelligencia algoritmus az nem képpontonként döntött el, hogy egy képpont az mondjuk sejthez tartozik-e vagy sem, hanem mi egy matematikai modellt beépítettünk ebbe a módszerbe, és gyakorlatilag megmondtuk a mesterséges intelligenciának, hogy olyan alakzatokat keressen, ami valamilyen módon ráillik erre a matematikai modellre, ami pedig történetesen olyan alakzatokat ír le, mint amilyenek a sejtek, tehát kicsit görbültek, ellipszisterűek, tehát itt a sejtreprezentáció azt jelenti, hogy azt néztük meg, hogy milyen matematikai modellek a legalkalmasabbak arra, hogy a sejteket leírják.
Aha. Még egy utolsó kérdést tennék föl, de hát általában ezt szokták ilyenkor kérdezni, amikor valami új dologgal találkoznak a kutatók, hogy mikor lesz ennek valamifajta gyakorlati eredménye?
Hát a gyakorlati eredménye az egyébként most itt, amikor a klinikumban alkalmazásról beszéltünk, akkor úgy tűnhetett, hogy ennek még semmilyen
igen,
valós alkalmazása nincsen, de hogy ez tulajdonképpen azért nem így van, mert mert a mi kutatási eredményeink, például sejtszegmentáló módszereinket is, azért nagyon is használják egyrészt az akadémiába is, tehát ugye bármilyen biológusnak a munkáját ezek az algoritmusok nagyon felgyorsítják, illetve például vannak kapcsolataink mondjuk a Zürichi gyermekklinikával, ahol szintén használják azokat a szoftvereket, amiben a mi algoritmusaink megtalálhatók, és ezt ott például tudják használni akár diagnosztikai célokra is, most nyilván ezt nem tudom megmondani, hogy pontosan milyen mértékben és hol, de az biztos, hogy például ezeket az automatikus módszereket, amik az orvosoknak, biológusoknak a munkáját megkönnyítik, azokat használják klinikumban is és az akadémiában is.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Healing Dominika, az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusa volt a vendégem. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.